Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, nagypénteki ünnepi istentiszteletet közvetítünk Nyíregyházáról, a kertvárosi református templomból. Igét hirdet Katona Béla, a gyülekezet lelkipásztora.
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves testvéreket nagypénteki istentiszteletünkön, mindazokat, akik itt vannak a Nyíregyháza kertvárosi református templomban, és azokat is, akik az Európa Rádiót hallgatva vannak velünk lélekben. Fennálló énekként a 340. számú énekünknek az első versét énekeljük. 340. dicséretünknek az első verse így kezdődik. Te drága Jézus, mi történt te véled, hogy oly keményen sújt az ordít élet? Elfoglalva a 341. dicséretünk valamennyi verse éneklésével folytassuk tovább istentiszteletünket. 341. számú énekünket énekeljük tehát valamennyi versével. Az első így kezdődik. Ó Krisztus fő, te zúzott, te véres szenvedő. Thank you. kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, az örökkévaló Istennek írott és szent igéjét. János evangéliumából olvasom azt, a 19. fejezet első 30 verséből. Amíg az ige hangzik, foglaljuk el helyeinket. János evangéliumának a 19. részéből, az első 30 versből így szól hozzánk az írott ige. Akkor Pilátus elvitette Jézust és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették és bíborruhát adtak rá. Oda járultak hozzá és ezt mondták, üdvözlégy zsidó királya, és arcul ütötték. Pilátus ismét kiment és így szólt hozzájuk. Íme kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ekkor kijött Jézus, rajta volt a tövis korona és a bíborruha. Pilátus így szólt hozzájuk, íme az ember. Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak, feszítsd meg, feszítsd meg. Pilátus pedig ezt mondta nekik, vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. A zsidók így válaszoltak neki, nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust, honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Pilátus ekkor így szólt hozzá, nekem nem felelsz. Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek. Jézus így válaszolt, semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, héberül pedig Gabbatának neveztek. A páska ünnep előkészületi napja volt, délfelé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz, íme a ti királyotok. Azok pedig felkiáltottak, vidd el, feszítsd meg. Pilátus ezt mondta nekik, a ti királyotokat feszítsen meg. A főpapok így válaszoltak, nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva. A názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak, ne azt írd a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt, amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ezt mondták egymásnak, ezt ne szakítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás, elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja és az a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához, asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. és ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. Isten tegye áldottá az elhangzó igét, jöjjetek, válaszoljunk rá imádsággal. Úr Jézus Krisztus, lélekben ott vagyunk a Golgota keresztje alatt, de mi nem bámészkodni, nem kárőrvendeni, nem gúnyolódni akarunk. Bennünk megrendülés van és hála. Megrendül a szívünk, hiszen ami nagypénteken veled történt, hisszük és valljuk, hogy az az értünk való szenvedésed, az a bűneink miatti szenvedésed és halálod, és helyettünk is vállaltad a keresztet, egy alázatos, kínos halált. Hálódás van bennünk, Urunk, hiszen bűneink bocsánataként tekintünk a te nagypénteki áldozatodra. És köszönjük neked, hogy nem kell újra és újra bűneinket magunkon hordozni, nem kell egyre csak gyűjteni, hanem bármikor eléd hozhatjuk. A Golgotán értünk hullott vér tisztára mos bennünket. Mindez mégsem felelőtlen élet folytatásra ösztönöz, sokkal inkább felelős és engedelmes életre kell, hogy indítson bennünket. Köszönjük, hogy lélekben megállva rád tekinthetünk, és kérjük azt, hogy lelked kegyelme áradjon belénk, az ige üzenete eljuthasson a szívünkig, megérintsen mindaz, ami értünk történt nagypénteken. Így légy közöttünk, áld és hallgass meg imánkat. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 345. számú dicséretünk harmadik versét énekeljük, testvérek. 345. énekünknek harmadik versét énekeljük tehát. Így kezdődik ez az énekvers: Jézusomra föltekintek a kereszt alatt. Ige hirdetésem alapigéjét János evangéliumából olvasom, a 19. fejezet 30. verséből, amíg az ige és annak magyarázata hangzik, hittel, figyelemmel leülve hallgassuk meg azt. János evangéliumának a 19. részéből, a 30. versből így szól hozzánk az írott ige. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. Kedves testvérek, az életet előrefelé éljük, de csak visszafelé értjük meg, fogalmazott valaki. És e nagy igazság nem csak minnyájunk emberi életére nézve igaz, hanem az Úr Jézus földi létére is. Elvégeztetett. János evangéliuma szerint Jézusnak ez volt az utolsó szava halála előtt. Én biztos vagyok benne, hogy ott és akkor, akik ott álltak a kereszt alatt, akik látták Jézus szenvedni és meghalni, semmit nem értettek ebből a kifejezésből. De az is igaz, hogy a Jézushoz közel állók, a tanítványok is sokszor értetlenek voltak. Ha nyitott szívvel olvassuk és hallgatjuk a Szentírás leírásait, akkor szembesülünk azzal, hogy a tanítványok oly sokszor nem értették, hogy Jézus mikor, mit, miért mond, vagy éppen tesz. Persze, amikor értetlenséggel vádolom a tanítványokat, én nem bántani akarom őket. Egyszerűen csak szeretném megjegyezni azt, hogy ők is emberek voltak, és nagyon emberiek. Gyarló, esendő és emberi gondolatokkal voltak tele. Nem történhet ez meg veled. Ezt mondta Simon Péter, amikor Jézus először beszélt szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról. Emberileg tényleg lehetetlennek tűnt, hogy az a Jézus, aki csodák sokaságát tette, aki kenyeret szaporított, aki vízen járt, aki gyógyíthatatlan betegeket gyógyított, aki halottakat is tudott feltámasztani, az a Jézus hamarosan, fiatalon szenvedjen és meghaljon. Lehetetlen, emberileg. De Jézus felől nézve lehetséges volt, sőt, ez volt az egyetlen lehetséges. Ezért jött az Úr Jézus. Ennek mind meg kellett történnie. Jézus küldetése ugyanis nem kevesebb volt, mint az ő szenvedése, halála és feltámadása. És ezeknek a vele megtörténő eseményeknek mindnek megvolt a maga jelentése. Ám milyenek a tanítványok? Nem értik az Urat, az Úr terveit. Persze nem csak a 12 volt ilyen, bár olyan egyszerű rácsodálkoznunk, olvasva a Szentírást, hogy egy-egy helyzetben hogyan viselkedtek. Én mégis kimerem jelenteni, hogy nem vagyunk különbek mi ma élő tanítványok sem. Nem értjük jobban az Úr terveit mi sem. Persze nem is olyan könnyű megérteni, hiszen a ti gondolataitok nem az én gondolataim, a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál, és az én utaim a ti utaitoknál. Olvassuk Isten szavát Ézsaiás könyvében. Nehéz megérteni az Úr gondolatait. Ez akkor is igaz, ha elmondja az Úr, hogy mi fog történni. És Jézus nem bízza a véletlenre, háromszor beszél bekövetkező szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról. Mégis, ahogyan reagálnak a tanítványok, abból az látszik, mintha egyetlen egyszer sem hallották volna meg ezeket a szavait. Az utolsó vacsora estéjén, amikor megmosni készül Jézus a tanítványok lábát, és éppen Péterhez ér, utóbbi értetlenkedik, Jézus így szól hozzá: amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Sok minden csak utólag ért meg az ember, a saját életében is. És az Isten igéjét olvasva is így vagyunk, sok mindenre csak utólag döbbenünk rá, hogy hoppá, ez meg van írva, ennek ezért, meg ezért kellett így lennie. Elvégeztetett, mondta Jézus utolsó szavaként a kereszten. De micsoda? Adódik az egyszerű, mégis nagyon lényeges kérdés. Vajon értjük már a lassan 2000 éve kimondott Jézusi szót, hogy elvégeztetett? Kellene. Remélem és hiszem, hogy értjük, hogy ami elvégeztetett, az nem más, mint a megváltásunk. Azt végezte el Jézus. Persze ez a kifejezés eléggé idegenszerűen hangzik Az egyházban még csak-csak, a világban nagyon kevés helyen és ritkán használják. Van egy hely azonban, ahol mégis. Nem tudom, hogy találkoztatok-e már vele. Én igen, a temetőben. A temetőben van egyik-másik helyen kiírva, hogy a sírok megváltási ideje hamarosan lejár, fizetni kell újra. Hivatalos helyen utána néztem, mit is jelent a megváltás kifejezés. Ezt találtam, megvásárlás, kiváltás, visszavásárlás. Itt bizony fizetni kell. A temetőben is, ott 25 évenként újra. De ami nagypénteken történt, ugyanerről van szó. Krisztus fizetett. Egyszer s mindenkorra. A mi bűneinkért. Mit kellett Jézusnak fizetni, kifizetni? Volt valaki, aki adós volt és nem tudott fizetni? Igen, pontosan erről van szó. Te meg én, minden ember kivétel nélkül bűnadósságot hordoz és halmoz fel egyre jobban. És ez nem akkor kezdődik, amikor gyermekké válunk, vagy felnőtté leszünk, hanem sokkal hamarabb. A Szentírás úgy állítja elénk az emberiség történetét, hogy már ott az Éden kertjében a szabad akarattal felruházott ember rosszul dönt, a kísértő szavára hallgatva a bűn útjára lép, és ez a döntés minden ember életét befolyásolja. És bizony úgy van az, ahogyan manapság is gyermekeinkre hagyhatunk örökül házat, kocsit, vagyont, adósságot is. Mi adósságot öröklünk, testvérek. A bűn adósságát örököljük, és ez akkor is így van, hogyha valaki ezt nem hiszi, nem így gondolja, nem kér belőle. Ez akkor is így van az Isten előtt. Pál apostol így ír erről egyik levelében. Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben, ő vele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Jézus kereszthalála azt üzeni, hogy kifizetve, hogy a bűn adósságod, a tied is, az enyém is, mindnyájunké kiegyenlítve. Amit mi önmagunktól nem tudtunk volna megtenni önmagunk helyett, azt ő megtette helyettünk. A bűntelen Isten fia, a bűnös ember bűnadósságát teljes egészében kiegyenlítette. Ez a nagypénteki örömüzenet. Tekintsünk most, testvérek, a nagypénteki események néhány mozzanatára, amelyek mögött mindig kell keressük azokat az üzeneteket, amelyek nekünk szólnak. Semmiféle bűnt nem találok benne, mondja Pilátus, az arra hivatott világi hatalmat képviselő személy. Elkezdi kivallatni, beszélget Jézussal, és semmilyen bűnt nem talál benne. Ő sem. Sokan keresték pedig. Sokan keresték és kutatták Jézus gyenge pontjait. Próbáltak csapdát állítani neki, hogy törbe csalják, szavakkal, tettekkel. Nem találtak benne bűnt. Pedig valóban sokaknak a szemét szúrta Jézusnak a miensége, a személye, a tanításai, a csodái, az, aki ő volt, de nem találták a bűneit. A zsidókhoz írt levélben olvasunk Jézusról így módon: nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísért és szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Ez az ige azt mondja, hogy Jézus mindenben hozzánk hasonló volt. Isten az ő fiában, Krisztusban annyira közénk jött, és annyira vállalta az emberré létet, hogy mindenben olyan volt, mint mi, kivéve a bűnt. Neki nem voltak bűnei. Lehetett rá rosszakat mondani, lehetett vádolni, rágalmazni, de ezek mind-mind hamis vádak voltak. Keresték a bűneit, de egyet sem találtak, sem Pilátus, sem mások. Péter apostol így ír Jézusra mutatva, ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Az előbbiekre figyelve nagy kérdés fogalmazódhat meg bennünk, ha így van, ha Jézusnak nem voltak bűnei, akkor miért tette? Miért szenvedett értünk? Miért vállalta egy alázatos, kínos kereszthalált? Egy magyarázat van rá, szeretetből. Mert szereti az embert. Mert fontosak vagyunk neki annyira, hogy mindezt vállalta szeretetből. Egy gyermekének jutott eszembe, amikor készültem erre a szolgálatra. Így hangzik, ó, mi csodás, isteni szeretet. Olyan magas fel sem érhetem, olyan mély, hogy meg sem mérhetem, olyan széles át sem érhetem. Égi szeretet. Erről az égi, erről az isteni, erről a jézusi csodás szeretetről szól a nagypéntek. Valaki egyenesen úgy fogalmazta meg, hogy Jézust nem a szegek tartották a kereszten, hanem a szeretet. Az irántunk való szeretete. Szabad ezt nekünk így látni. Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő a Krisztus, az Isten választottja. Főemberekről írja a Biblia, hogy így gúnyolódtak Jézus szenvedését látva a kereszt alatt. És bármilyen fura, gúnyolódni óhajtottak mégis, bizonyos tekintetben fején találták a szöget. Jézus másokat megmenteni jött, nem önmagát. Jézus önmagát egyáltalán nem akarta megmenteni azért, hogy bennünket megmentsen. Ez volt a küldetése. Nagyon jól fogalmaztak, másokat megmenteni jött, mindenki mást. Pedig lett volna arra hatalma, hogy leszálljon a keresztről. Csak azért nem tette, mert akkor nincs elvégezve az Isten által elé helyezett megváltói munka. Akkor nincs megváltva egyetlen ember sem. De ő ezért jött. Nem magát, hanem bennünket megmenteni. Pál apostolnak a Filippibeli levelében olvassuk a következőket. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. E szakasz nagy része, mint Krisztus himnusz ismeretes, de én a bevezető gondolatok egyikét hadd emeljem most ki. Azt írja az apostol, hogy senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Mint ha folyamatosan ez lenne a hiánycikk a világban, testvérek. Hogy a mások hasznát is nézze az ember. Hát általában mindenki a saját hasznát nézi. A saját előrehaladását, a saját boldogulását, vagy éppen a saját nyomorúságait, és a másikra nem tekint. Jézus viszont csak másokra tekintett, önmagára nem nézett. Hallottuk a hosszabban elhangzó szakaszból, hogy még a kereszten szenvedve is, amikor édesanyjára tekint és a szeretett tanítványra, Jánosra, gondjuk van ott a kereszt szenvedései közepette is rájuk, és azt mondja egyiknek, hogy íme a te fiad, a másiknak azt, hogy íme a te anyád. Mint egy egymásra bízza őket, hogy még közelebb kerülhessenek egymáshoz. Tudta, hogy mindkettő mind megy keresztül, és a saját szenvedései közepette is, letekintve a keresztről, rájuk gondolt, ő rájuk figyelt. Ennyire nézte ott is a mások hasznát és javát. Testvérek, a nagypénteki események egyik megdöbbentő mozzanata az, amikor a tömeg Barabást választja Jézus helyett. Pilátus más evangélium leírása szerint próbálta úgy menteni Jézust, mivel látta, hogy nincs benne bűn, és csak irigységből szolgáltatták ki, hogy eszébe jutott, minden ünnepen egy foglyot szabadon szoktak bocsátani. Nem is volt kérdéses számára, biztos volt benne, ha egymás mellé állítja azt a valakit, akiben nem talált semmilyen bűnt, meg azt a valakit, aki rabolt és gyilkolt, hogy kit fog választani a tömeg. Nem volt kérdés, valóban nem, de a végeredmény megdöbbentő. Nem volt kérdés, hogy Barabást választották. Persze a tömeg felbújtás alatt állt, már készültek bizonyos emberek arra, hogy Jézus mindenképpen a keresztre jusson. De testvérek, vajon hogyan élte ezt meg Barabás? Nem tudjuk, mert a Biblia nem írja meg, de olyan nagy kérdés, és a gondolatainkat elviheti egy irányba, hogy vajon Barabás, aki méltán készülhetett saját halálára, bűneinek, jogos következményeként egyszer csak azt hallja, hogy nem kell meghalnod, meghal helyetted más. Hát nem ugyanez a te történeted meg az enyém, az emberiségé? De pontosan erről szól a nagypéntek, arról a helyettes áldozatról, amikor az Úr Jézus helyettünk magára veszi a bűneink büntetését, amikor meghal a mi bűneink büntetését magára véve. Nem tudjuk, hogy hogyan folytatódott a Barabás élete, hogy belegondolt-e abba, hogy mi történt vele, hogy megtérte az Úr Jézushoz, tanítvánnyá lett-e. Minden esetre nem baj, hogyha mi így gondolunk önmagunkra, hogy ugyanazok vagyunk, mint Barabás. Életünk jogos és méltó büntetését kellene vennünk, de az Úr Jézus vállalta azt helyettünk. És hol van a helyünk a nagypénteki eseményekben? Hol találjuk meg önmagunkat? Hát vannak, akik nem találják a helyüket benne. Semmi közöm hozzá, mondják a kívülálló távolság tartásával. Pedig Jézus keresztre feszítésének és halálának története nekünk és rólunk szól. Úgy, ahogyan énekeltük nem olyan régen, mind ami kín s ütés ért, magam hoztam reád. Uram, e szenvedésért lelkemben éj a vád. Feddőszót érdemelve itt állok én szegény, s kérlek lelked kegyelme, sugározzék felém. Gondolhatjuk, hogy kívülállók vagyunk, mint a katonák, a bámészkodók, vagy a kárőrvendők a kereszt alatt, de nagyot tévedünk, hiszen a mi személyes bűneink is kellettek ahhoz, hogy Jézus keresztre jusson. És amikor azt mondja, hogy elvégeztetett, akkor higgyük el, hogy a mi megváltásunk végeztetett el. Örüljünk ennek a hírnek, és legyünk hálásak érte, hiszen kettős jelentése és jelentősége van a nagypénteknek, egyfelül gyásznap ez a mindenkori tanítványok életében, másfelől a hálaadás napja, hiszen Krisztus kereszthalála nem csak nagy jót akar nekünk, hanem nagy jót tett nekünk, a bűneink bocsáttatnak meg ezáltal. És persze ne feledjük el az ő harmadik napi feltámadását sem, amely szervesen ide kapcsolódik. És bizony mondhatjuk, hogy visszafelé nézve már értjük, hogy miért kellett Jézusnak szenvednie, miért kellett meghalnia. A feltámadott Krisztus az emmausi tanítványokkal találkozva az ő keserűségüket szomorúságukat hallgatva azt mondta nekik, hogy hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie. És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Testvérek, a nagypéntek csak a húsvét felül értelmezhető, és a nagypéntek csak a húsvéttal együtt ünnepelhető valóságosan és jogosan, hiszen nagypénteken a bűn győzetet le Krisztus által, húsvétkor pedig a halál. A kettő együtt valóság. Ha nagypéntekre nem következik a húsvéti feltámadás, akkor a Krisztus áldozata semmit nem ér. Így viszont mindent ér. Mindnyájunk bűneit és bűneink bocsánatát jelenti, és az örök élet reménységét. Ezt kínálja nekünk Krisztusban a hatalmas Isten, nagypénteken és húsvétkor. Egy feladatunk van, elfogadni. Értsük meg tehát, és higgyük el, hogy elvégeztetett a megváltásunk, Jézus kifizette bűneink adósságát helyettünk. Ennek öröme és hálája járja át szívünket ma is, és életünk minden napján. Amen. Válaszoljunk a bennünket megszólító igére énekléssel. A 346. énekünknek első versét énekeljük. 346. számú énekünknek az első versét énekeljük, tehát így kezdődik. Győzhetetlen én kőszálom, védelmezőm és kővárom. Jöjjetek, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, légy érette áldott, ami nagypénteken az Úr Jézus Krisztussal bekövetkezett. Bizony, értünk, helyettünk, miattunk szenvedett ő. A mi bűneink juttatták keresztre, és az irántunk való szeretete tartotta ott. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen fontosak, ilyen drágák vagyunk a te szemed előtt. Köszönjük neked, hogy amikor megrendült szívvel hallgatjuk az ige üzenetét, akkor ott lehet bennünk a hálaadás is. Ott lehet bennünk az az öröm, amely abból fakad, hogy van a bűneinkre bocsánat. Köszönjük, Úr Jézus, hogy bizony képes voltál hátrahagyni a mennyei dicsőséget, és emberré lenni, majd vállalni azt a szenvedést, azt a halált, ami rád várt. Köszönjük neked, hogy értünk tetted személyesen mindnyájunkért. Köszönjük, hogy a bűneink adósságát te egyenlítetted ki mennyei atyánk előtt. Mire teljesen képtelenek lettünk volna, sőt, saját erőnkből csak szaporítani, növelni tudjuk ezt az adósságot, de te azt üzened számunkra nagypénteken, kifizetve. Persze, mindez nem egy könnyelmű és felelőtlen élet folytatásra bíztat bennünket, éppen ellenkezőleg egy hálás szívű felelősségteljes és engedelmes életre buzdít, ad, hogy így gondolkodjunk és így élhessünk. Köszönjük, hogy te, akiben még Pilátus sem talált bűnt, te a bűntelen Isten fia, mindnyájunk bűnét magadra vetted. Nagy hála van bennünk mindezért. Kérünk téged, Urunk, azokért, akik még erről semmit sem tudnak, akik azt gondolják, hogy kívülállóak a nagypénteki események kapcsán, akik azt hiszik, hogy semmi közük mindehez, hogy az ő szívüket is te találd meg. Hiszen egykoron mi is ezt gondoltuk, és így éltünk, de immáron tudhatjuk egy ideje, hogy bizony, ami történt, az nekünk akart nagy jót. Áldott légy érette. Köszönjük neked a nagypénteki események üzeneteit, de köszönjük, hogy már szívünkben ott lehet a feltámadás örömüzenete, attól, hogy ez is hadd járja át a lelkünket. Áld meg mindnyájunk életét, családjainkat, gyülekezetünket. Áld meg a bennünket hallgatókat, azokat, akik lélekben velünk vannak. Imádkozunk értük is, azokért, akiket ők is szívükben hordoznak. Áld meg, Urunk, minden keresztény közösség ünnepét, attól, hogy minél többen lehessünk, akik hozzád közel húzódunk, akik veled és benned éljük az életünket. Így hallgass meg alázatos fohászunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, nagypénteki istentiszteletünk zárásaképpen a 466. énekünket énekeljük. 466. énekünknek mind a négy versét énekeljük el. Az első így kezdődik: rád tekint már hitem, megváltóm Istenem. Jöjjetek, fogadjátok az áldást. Mindezek után pedig növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk és üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.
Kedves hallgatóink, nagypénteki ünnepi istentiszteletet közvetítettünk Nyíregyházáról, a kertvárosi református templomból. Igét hirdetett Katona Béla, a gyülekezet lelkipásztora.
Isten előtt csendességben, istentiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.